Én pedig a gyerekeket hívnám először. Nem tudom, előre szoktatok-e jönni?
Igen.
Igen, gyertek akkor. Gyertek. Gyertek, üljetek ide, jó? Vegyétek öletekbe a kisebbeket, jó? Oda közéjük is ülhetsz. Gyerekek, voltatok-e már betegek? Igen, ismerős? És jó érzése meggyógyulni. Ugye nagyon jó meggyógyulni. Egy olyan bibliai történetet szeretnék nektek felidézni, ahol olyan betegek lettek az emberek, akik nem gyógyultak meg sose. Ez a 10 leprásnak a betegsége. És ezek az emberek, amikor meghallották, hogy Jézus tud gyógyítani, akkor összefogtak és elmentek Jézushoz. Ugye hozzá nem mehettek egész közel, csak egy kicsit messzebbről kiabáltak Jézushoz, hogy Mester, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Ami azt jelentette, hogy gyógyíts meg bennünket. Ugyanis ez olyan fertőző betegség volt, hogy aki elkapta ezt a betegséget, soha többé nem mehetett haza a szeretteihez. Egy külön helyen kellett nekik nagyon nehéz körülmények között élni. Szerettek hazamenni? Ugye? Az nagyon jó. És Jézus azt mondta nekik, hogy menjetek el a templomba, Jeruzsálembe, mutassátok meg magatokat a papoknak. A papok voltak az orvosok is, akik azt mondták, hogy igen, ezek az emberek meggyógyultak, és kiállították a papírt, hogy most már hazamehetnek. Hát ezek az emberek elindultak, és azt írja a Biblia, hogy útközben meggyógyultak. Szerintetek miről beszélgettek? Útközben mentek betegen, Jeruzsálembe be se mehettek volna. Vajon mit mondanak az emberek, hogy mi betegek, megyünk Jeruzsálembe? Nem zavarnak el bennünket? Nem küldenek el? De ők csak mentek. És mire odaértek, önmagukat senki se látta. Ennek a betegségnek az a tünete, hogy eltűnik az orruk, a fülük. Súlyos betegek. És egyszer csak meglátják a másikon, hogy te meggyógyultál. Te is. Nagyon örültek. És a papoknak megmutatták magukat, megkapták a papírt, hazamehettek. És ők boldogan mentek haza. 9. A 10-ből 9 hazament. Tudjátok, hogy a 10. hova ment? Visszament Jézushoz. Mi? Így van. Melyik a legszebb magyar szó? Tudjátok? Egyszer külföldön, nem tudom már melyik országban felmérést csináltak, ők nem értették a magyar szavakat, csak hogy válasszanak a magyar szavakból, amit hallottak, hogy melyik a legszebb. És tudjátok, melyiket választották? Cipőfűző. Hogy az olyan szépen hangzik. Cipőfűző. De ők nem értették, hogy ez mit jelent. Ti melyik szavat választanátok, hogy melyik a legszebb? Megegyezünk abban, hogy a köszönöm a legszebb. Ugye? És szoktátok gyakorolni? Mit szoktatok megköszönni? Kinek? Mit szoktatok megköszönni? Meg szoktátok köszönni a reggelit, az ebédet, a vacsorát, a tiszta ruhát, a kirándulást, hogy gyülekezetbe jöhettek, és a jó Istennek mit köszöntök meg? Ugye, hogy reggel felébredtünk, hogy vigyázott ránk, megkérjük, hogy vigyázzon ránk, és köszönjük, hogy meg is teszi.
Meg azt, hogy előtt le az ágyról.
Igen, sok mindent megköszönünk. És tudjátok, mikor igazán értékes az a szó, hogy köszönöm? Jézus úgy köszönte meg a mennyei atyának a segítségét, hogy azt mondta, hogy atyám, elvégeztem a feladatot, amit reám bíztál, hogy végezzek. A köszönöm akkor igazán értékes, ha engedelmességgel párosul. Ez az igazi köszönöm. Ez a köszönömnek a gyümölcse. És én kívánom nektek, hogy a ti életetek így legyen gyümölcsöző élet, hogy meg is köszönjétek, és engedelmeskedjetek a szüleiteknek, mert tudjátok, ez olyan, mintha a Jóistennek engedelmeskednétek. És szerettek örömet szerezni? Igen, ugye nagyon jó örömet szerezni. Jó dolog, ha anya-apa mosolyog? Ha jó kedvű? Ugye? Nagyon jó. És ha a szüleitek boldogok, ha jókedvűek, akkor minden sokkal gyorsabban elkészül, és több idejük lesz rátok. Jó lesz így? Jó Istennek adjunk hálát, hogy itt lehettek, azokért is, akik most nem tudnak itt lenni. És kívánom nektek, hogy a köszönöm szót azt gyakran használjátok. És köszönöm, hogy most csöndbe lesztek, hogy a szüleitek figyelni tudjanak. Kedves gyülekezet! Hálaadó Isten tisztelet van a mai alkalommal, és hát itt nagyon szépen itt van a gyümölcs egy része, a többi része a befőttes üvegekben, és hát a termés, noha gyengébb volt az év, de azért a Jóisten adott termést. Én is úgy voltam, hogy az egyik nem termett, zöldség sárgarépa nem lett, de paradicsom az nagyon sok. Jó Isten azt úgy pótolja, és Jó Isten áldja meg a kezetek munkáját. Az 50. Zsoltárból olvassuk az alapigénket, amit drukkoltam, hogy nehogy ez legyen a hálaige. Mert hogy elfelejtettem szólni.
Majdnem.
A 23. versben azt olvassuk, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Ugye nagyon érdekes ez a Biblia vers, mert maradt otthon mindenkinek? Nem az utolsót hoztátok el. Talán a tökből már nem biztos, hogy túl sok maradt, az lehet, hogy utolsó, de lehet, hogy van a mélyhűtőbe, vagy az üvegbe. Mit jelent áldozni? Amikor valamit adunk, akkor nekünk kevesebb marad. Így van?
Fizikailag igaz.
Igen, tehát ha gramra, forintra, akárhogy kimérjük, akkor ez a törvényszerűség működik. Hadd kérdezzem meg, amit elhoztatok, kevesebb maradt otthon? Az adományt, hogy elhoztuk, kevesebb van otthon? És nagyon érdekes a Biblia megfogalmazása, aki hálával áldozik. Mit jelent áldozni? arra gondolni, hogy hát elviszem, aztán nekem csak a 9. része vagy a 8. része marad meg, meg még adomány is, meg kevesebbünk van. Melyik történet juthat eszünkbe, amikor az anyagi dolgokra gondolunk? De lapozzuk fel Lukács evangélium a 21. fejezetét. Nagyon jól ismert történet. Igen, a szegény özvegy két fillére. Ott vannak azok, akiknek bőven van, akikre azt mondja a 20. fejezet 47. verse, hogy akik az özvegyeknek házát felemésztitek, szívből hosszan imádkoznak. És feltekintett Jézus, látta, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a persejbe. Ugye megszólította azokat, akik hát a feleslegükből adtak. És azt mondja, látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is, hogy abba két fillért vete. Tudja valaki közületek, hogy a két fillére mit lehetett venni annak idején? Nem néztem utána, elnézést. Hát valamennyi értéke biztos, hogy volt annak a pénznek. És azt mondja, és mondta Jézus, igazán mondom néktek, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet vetett, mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, amilyen volt, oda vetté. Milyen erős bizalma lehetett ennek az özvegy asszonynak Isten iránt? Azon gondolkoztam, hogy miért hozta el ezt a két fillért, hát az egyházon annyira sokat nem segített. Mózes 5. könyve 16. fejezetét lapozzuk fel. Mózes 5. könyve 16. fejezetét, és ott a 16. vers azt mondja, minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt. A kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt. Minden férfiú, hát a szegény özvegy meg talán asszony volt, nem? Neki is vinni kellett. De valahogy ott maradt benne ez a gondolat, hogy üres kézzel senki ne menjen az Úr elé. Az engedelmesség a lelkület kérdése a döntő. Milyen szívvel hoztátok? És ugye a harmadik szó, amit ide írtam, a szív. A lelkület, az engedelmesség, a szív. Hogy jó szívvel hoztuk-e? Igazi szívbeli hálával. Múlt vasárnap vendégeim voltak, egy házas pár, akik eljöttek segíteni, hogy amit én nem tudok megcsinálni, azt megcsinálják és segítsenek. És nálunk jóval fiatalabb házas pár, és a kertben találtam egy ilyen nagyszemű, gyönyörű, sötétpiros málnát. Már csak ezt az egyet. Levettem és odaadtam a hölgynek. És tudjátok, az volt az első kérdése, a férjemnek is adtál? Ezt az egyet találtam, ezt meg neked gondoltam. És ment és vitte, hogy azt az egyszer málát megossza a férjével. De van egy másik történet, ami ennél egy kicsit nehezebb, súlyosabb. Királyok első könyve 17. fejezetét, ha fellapozzuk, akkor ott olvashatunk arról, hogy ugye Illés idejében évekig nem volt eső, és Isten ugye Illés prófétán keresztül megjövendőlte ezt, és még harmat sem, nem csak eső, és Isten elküldte Illés prófétát, és azt mondta, hogy a 8. vers, ő az Úrnak beszéde, ő hozzá mondán, kelj fel és menj el Szareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elment Szareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondanéki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondanéki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marék lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondanéki Illés, ne félj, menj el! Cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss először abból egy kis pogácsát, s hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Itt most megállok. Eljuthatott ez az asszony tudatáig? Ha valaki ilyen helyzetben van, hát nem tudom, hogy bele tudnánk-e képzelni magunkat ebbe a helyzetbe. Meghallanánk, amit utána mond? Illés. Egyáltalán hogy kérhet ilyet? Mondja, hogy nincs. Csak egy nagyon kevés lisztem, egy kicsi olajom, szedegetek egy kis fát, aztán nincs tovább, és meghalunk. Nincs semmi remény. És erre jön egy idegen, és azt mondja, hogy jó, süsd meg, de először nekem hoz belőle. Nagy próba. Egyáltalán hogy kérhet ilyet Illés? És aztán figyeljük meg, hogy azért Illés itt nem fejezte be. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére. És mi következik? És ő elment, és az Illés beszéde szerint cselekedik, és aztán evett Illés, aztán ők is, és a vékabeli liszt nem fogyott el, a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Hogy várhatták a másnap reggelt? Mert hogy ettek kenyeret, és holnap is sütni kell. Én el tudom képzelni, hogy este talán meglötyögtette a korsót. Van benne? És volt. Reggel nem tűnt el. Megint öntött. És nem fogyott el. Könnyű meghallani az ígéreteket, amikor az Isten megpróbál bennünket? Miket ígért Jézus? Tudnátok mondani nekem Biblia verseket? Miket ígért Jézus az embernek? Az Ószövetségből is lehet idézni. Milyen ígéreteink vannak? Veletek leszek minden napon a világ végezetén. El nem hagylak téged, el nem maradok tőled. Kenyere és vize soha el nem fogy. Mikor vizen mégy át én veled vagyok, mikor tűzön jársz, akkor is. Bízunk az Istenben? Vagy panaszkodtunk, hogy megint nem esett az eső, már megint öntözni kell, vagy nem öntözünk, de mi lesz belőle? Panaszkodtunk-e, zúgolódtunk-e? Hogy viseltük? Hogy viseljük a nehézségeket? Nagyon sokszor eszembe jut, hogy a férjemnek ezek voltak szinte az utolsó szavai, mielőtt meghalt, hogy az Isten majd gondoskodik rólatok. De ő nagyon gondoskodó volt, az autómat minden pénteken lemosta, nekem szombatra mindig tiszta autóm volt, most nem az. Mi kellett, az megvolt. Az Isten betartja az ígéretét, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Aki az útra vigyáz. De dicsőíteni Istent. Majd még megnézzük ezt a kérdést. De milyen útra vigyázzunk? Ugye Máté evangélium a 7. fejezete. Jézus beszél kétféle útról. Kórusban tudnátok mondani, hogy van egy szoros kapu és keskeny út. Azt mondja, menjetek be a szoros kapun, tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, a keskeny úton jó érzése járni. Van korlát a keskeny úton? Igen? Mi a korlát? Az Isten szava, az Isten beszéde, a 10 parancsolat és az Isten ígéretei. Én nagyon sokszor elmondom, kedves gyülekezet, hogy kezdődik a 10 parancsolat? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgaság házából. Hogy hozta ki őket Isten? Ott volt? Ugye a 10 csapásban ott volt, amikor menekültek, ugye elől a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, de amikor jött a fáraó serege, akkor a felhőoszlop mögé ment, hogy ne lássák meg Izrael seregét. Aztán ketté vált a Vörös-tenger, aztán mannát hullatott az égből, a kősziklából vizet folyatott. Ott volt, ott van, velünk van. Bizonyította, bizonyítja nap, mint nap, hogy el nem hagylak téged, el nem maradok tőled. És kedves gyülekezet, ez azt jelenti, hogy semmi bajunk, semmi problémánk nincs az életben? Mondja az ige, mert bajok vettek engem körül. De az Isten a nehézségben is ott van velünk. Nem hagy el, nem marad el tőlünk. És nézzük meg, hogy mit jelent ez a szoros kapu és ez a keskeny út. Az előző verset olvassuk, mondhatnánk kórusban, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek, mert ez a törvény és a proféták. Nem a paragrafust idézi, a 10-et. Hanem a szív indítékát. Én most nem leszólni akarom a 10 parancsolatot, hanem hogy mi a lényege, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, minden erőből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert aki a fele barátját szereti, az a törvényt betöltötte. És Máté evangéliuma felidézi azt, hogy a hálának, a szeretetnek a kifejezése mit is jelent a gyakorlati életben. Mert ha a hálánk azt jelenti, hogy hoztunk valamit, és aztán kész. Máté evangéliumában Jézus arra utal, hogy ha Isten iránti hála van a szívünkben, akkor ugye mit adhatnánk az Istennek? Mire van szüksége? Minden az övé. Azt mondja, éheztem, ennem adtatok. Szomjú hoztam, dinnom adtatok. Beteg voltam, fogoly voltam, eljöttetek hozzám, meglátogattatok. A hála kifejezése áldozat is. Mindig alkalmas időben jön egy beteg látogatás, egy segítségnyújtás, egy... Igen? Alkalmas, alkalmatlan időben. Ugye így szól az új szövetség ige. És ezért áldozat. Mert önmagam elé helyezem a másik szükségletét. Önmagamat megtagadva figyelek oda másokra. Én nem szeretek elkésni. 8 óra után kimentem, mennyi idő alatt lehet ideérni, Balázs? 45 perc. Nagyon jó az út, az elkerülőn is. Most lehet jönni, mert elsőbsége van. És be kellett vinnem a idős testvérnőhöz valamit. És hát mondja, hogy de gyülekezetben nem tud átjönni, mert a fia megint hazaküdték pár nap után Sümegről, mert oda került, mert már megint fölvagdosta kezét, nyakát, de csak annyira, hogy elvigyék Sümegre. És onnan meg kirakták, és már elment megint bort venni, és nincs otthon a testvére, és azzal fenyegeti most már a családot, hogy fölgyújtja a házat. Elruhanhattam tőle?
Nem.
És amikor azt mondja, hogy mindjárt öltözik, és átjön, áthozza az adakozását, de nem mer ott maradni. De az adakozását áthozza a gyülekezetbe. De úgy kellene neki most már valami nyugtató is. De én nervenflégét még annak idején a Makkos Gyuszitól kaptam ajánlatként, és volt is otthon, és hazamentem, és átvittem neki. Mert nem tudom, hogy hogy lehet így élni. És az jutott eszembe, hogyha én most erre a késztetésre nem válaszolok, akkor ugyan jöhetek nektek prédikálni. Mi a motiváció? Az ősi ige, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta értünk. Ha így szeretett minket az Isten, és mi a jutalom? Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében egy pár perc, gyerekek, és nem sok. A hithősökről azt mondja az ige, Mózesről, hogy hitáltal tiltakozott, midőn felnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Otthoni olvasásra ajánlom nektek Ésaiás könyve 12. fejezetét, a megváltottak hála éneke. Most csak a 25. fejezetből olvassuk el, Ésaiás könyve 25. fejezetéből, hogy amikor az örök életet ígéri nekünk Isten, azt írja a 8. vers, elveszti a halált örökre, letörül az Úristen a könnyhullatást minden orcáról, népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a megváltottak a manapon, ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Mert a Zsoltár azt mondja, hogy annak mutatom meg Istennek szabadítását. És kedves testvérek, ki fogja tudni elmondani ezt a hálaigét akkor? Kit nem a félelem fog betölteni? Mert ugye Jelenések könyve arról ír, hogy azt mondják majd, hogy a cikláknak, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, az igazság szolgáltatásától, mert eljött az ő igazság szolgáltatásának a ma nagy napja. Hogyha a hálás szív az cselekvő szeretetre buzdít és késztet bennünket. Az Isten vezetése szerint, ahogy az Isten indít bennünket. És a hálás életnek ez a gyümölcse, amit az előbb már megfogalmaztam. Másokat önmagam elé tudok helyezni. Engedek Isten vezetésének. Isten áldja meg kezetek munkáját, és áldja meg minden szolgálatotokat, amit végeztek. Amen.